Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 7. szemeszterének 7. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 7. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon és a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk dr. Csernus Sándor a JATE központi könyvtárában kezdett dolgozni, majd a Történeti Intézetbe került. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem középkori egyetemes történeti tanszékének oktatója, tanszékvezető egyetemi docens. Egyetemi oktatói és kutatói karrierjével párhuzamosan itthon és külföldön végzett kulturális diplomáciai és oktatói tevékenységet. 1998-2006 között kulturális tanácsos, a Párizsi Magyar Intézet igazgatója, 2006-2008 között a Balassi Intézet nemzetközi igazgatója volt. Több ízben oktatott külföldön, számos konferencián vett részt, több folyóirat szerkesztőbizottságában is dolgozott. Szakterülete a középkori politikai struktúrák és politikai gondolkodás, a középkori és koraújkori európai expanzió, a kelet-nyugati, különösen a magyar-francia kapcsolatok története. PhD értekezését a középkori francia nyelvű történetírás történetéből írta és jelentette meg. Átfogóan tanulmányozta Zsigmond és a Hunyadiak Magyarországának nemzetközi szerepét és a francia forrásokban kirajzolódó képét. Rendszeresen fordít, továbbá részt vesz szakmai dokumentumfilmek elkészítésében. Tanulmányozza és oktatja a nemzetközi kapcsolatok történetét, diplomácia történeti és kulturális diplomácia kurzusokat is tart. Tevékenyen részt vesz hazai és nemzetközi kulturális és oktatási szervezetek munkájában, több magas francia és magyar, valamint Szeged városához kötődő kitüntetés, illetve elismerés birtokosa. Felkérem dr. Csernus Sándor docens urat, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok mindenkinek, tisztelt jelenlévők, kedves közönség. Az imént láttak néhány bevezető képet, aminek a célja az volt, hogy egy kicsit hangulatosabbá tegye azt az időszakot, amíg az ember helyet foglal. Valójában egyúttal azt is szerettem volna jelezni, illetve szerettük volna jelezni ezzel a film készítésében részt vett munkatársaim nevében is, hogy elmúlt időszakban elkészült egy olyan 14 részes a magyar-francia kapcsolatok történetét bemutató egyenként 40 perces anyag, amiből azokat a részleteket látták, amelyekről egyébként most az előadás kapcsán is szó lesz majd. Az előadásom címének ugye azt választottam, hogy az Anjou Európa, a jövő Európájának múltja, és mögé tettem egy kérdőjelet. Fontosnak tartottam itt is, hogy olvasható legyen az a motto, amit én nagyon lényegesnek tartok a történeti kutatásokat illetően, és amit Duby és Mandrou, két kitűnő francia történész, francia civilizáció 1000 éve című könyvének a bevezetőjéből vettem. És a múltbéli vizsgálódás célja nem más, mint a jelen jobb megértése. Azt hiszem, hogy gyakran, talán gyakrabban is kell erre is gondolnunk. A címlapon, miután én ahol lehet el szoktam mondani, hogy a középkor a színek és a fények bűvöletében él, igyekeztem olyan illusztrációkat összegyűjteni az előadáshoz, amelyek ezt valamelyest bizonyítani tudják önöknek. Amit itt látnak, az Anjou mostani címere. Találkozunk még többel, több történeti címerrel a bemutató során, és azért, hogy látszódjék, hogy mennyire nagy a választás lehetősége, és hogy az Anjou uralkodók mind Közép-Európában, mind pedig eredeti működési területükön, Franciaországban, Dél-Franciaországban, illetve majd Itáliában rendkívüli fantáziáról tesznek tanúbizonyságot. Címerük az egyben egyfajta program, politikai program, bizonyos esetekben program része, és bizonyos esetekben pedig hát az ábrándozástól sem áll messze. Az alsó címer az Nagy Lajos magyar, és mint látják lengyel király címere, a magyar, a lengyel, az Anjou, és a rajta lévő kis híd az ugye azt mutatja, hogy ez már az Anjou Szicília területet is magába foglalja, és alatta pedig az Árpádok családi szimbóluma, továbbá Dalmácia három darab oroszlánya, egyes vélemények szerint oroszlánya, más vélemények szerint leopárdja, megnéztem egy csomó változatot, nem lehet kideríteni, hogy melyik, de mindkettő kellőképpen hatásos és félelmetes. Ezt tehát azt jelezte, hogy Nagy Lajosnak is voltak elképzelései és tervei, és azok a bizonyos itáliai hadjáratok, amelyekről ugye önök is mindannyian hallottak, azok tulajdonképpen emögött, az embléma mögött szépen kirajzolódnak, illetve kirajzolhatók. A másik egyébként nagyon szép címer, ezzel tele van Franciaország és Itália különböző olyan területein van ez jelen, ahol a 15. századi Anjou fejedelmek uralkodtak. Egy olyan személyiségnek, akiről Magyarországon nem sokat lehetett hallani, megvallom őszintén, én is jó ideig nem sokat hallottam róla, aki magát Anjou Renének hívta, és René királynak. Ő címerét látják itt lent, aki ugye a magyar, a nápoly-szicíliai, a jeruzsálemi, az Anjou hercegi, Bár grófsága és Lotaringia hercegségének a címerét viseli, és egyszer még hozzátette Aragóniát is, de arra már nem volt idő, hogy ezt is ide pakoljam. Valójában az a sajátos helyzet alakult, hogy természetesen egyetlen egy országnak nem volt királya, noha itt több királyságról van szó. Anjou herceg volt és Provence grófja, de távlatosan és a jövőre minden szempontból gondolva állította össze a koncepcióját. Szeretném azt is elmondani, és amikor erre módon van, akkor megteszem, bizonyos klisékkel kapcsolatban úgy látszik, hogy a középkor történészeknek még eltelik egy kis idő, amíg mondaniuk kell valamit. A leegyszerűsítés kedvéért tettem oda, hogy a középkor nem sötét. Tényleg nem. Hogyha azt nem tudnánk, az egyik legcsodálatosabb megfogalmazását Szent Ferenc naphimnuszában a 13. század elején láthattuk, hallhattuk, olvashatjuk, ahol ugye megfogalmaztatik, hogy Isten a fény. Tehát a középkor a fény bűvöletében él, és a katedrális a fény és a színek kultusza is. Ezt a képet, amit itt látnak, azért választottam ide, az egyik legkitűnőbb impressionista festőnek, Claude Monet-nak az egyik képe a 16 közül, amennyiben Rouen város katedrálisát minden lehetséges fényviszonyban megfestette, és ez nyilván egyfajta tisztelgés, tiszteletadás az impressionista festők, az impressionista szemlélet részéről a középkor világával szemben. A középkori ember valóban a képek és a színek igézetében él, ahogy említettem önöknek, és a középkor ezt is érzékelhetik, akár hogyha a mai film kínálatot és termést, annak különböző színvonalát és területeit figyelembe véve gondolják végig, a középkor a mindig újra teremthető mítoszok világa is. A középkornak az egyik legfontosabb jellemvonása az eredetiség. Ez lehet, hogy furcsának tűnik, de a középkori struktúrák hozták ki azokat az eredeti dolgokat, amelyeket a későbbiekben az európai civilizáció föl tudott használni. Érdekes dolog a középkori egység. A Christianitas, ugye az a keresztények közössége, az nem elsősorban és nem kizárólag egy vallási közösség, hanem egy civilizációs, kulturális közösség, ami bizonyos kontextusban nyilván, hogyha értékei vannak és vannak, fölértékelődhet. Hogyha arról kell gondolkodnunk, hogy a nyugati középkornak milyen európai öröksége van, van egy nagyon kitűnő könyv, ami Cluny apátságának az időszakától indítja nyugat történetét, és ami úgy fogalmaz, hogy nyugat Clunyben született. A Cluny apátságról két képet látnak. Egy francia forradalom előtt itt, amit itt rajzban látnak, és egy francia forradalom után itt. A francia forradalom a középkori épített örökség tekintetében fölért egy török dúlással és egy tatárjárással. A Cluny apátság, mely akkor a európai kereszténység legnagyobb épülete volt, annak mindössze 8%-a maradt meg, az a 8% is ennyi, és a korábbi épület pedig így nézett ki. Most, ha a középkor örökségén gondolkodunk, akkor vannak olyan kérdések, amelyek teljesen triviálisnak tűnnek a mai ember számára, ugye a középkori örökség a társadalom szerződéses jellege, melyet a hűbériségből vezetnek le, a mai családmodell, amelyik a 13. században alakult ki, az önkormányzatiság, az egyetemek, ezek máshol nincsenek, csak az európai, a nyugati középkor civilizációja által megérintett területeken. És hát a másik nagyon fontos dolog, hogy a mai európai struktúrák előképei a középkorban születnek meg. Gondolják meg, nemzeti monarchiák, nemzetek, a nyelvek, az irodalmak, a kultúrák gyökerei. Tehát ilyen körülmények között nyilván megfontolandó vagy meggondolandó, hogy sötétnek érdemese nevezni egy olyan korszakot, ami a civilizáció tökéletes és látványos kibontakozásához adott kiemelkedően fontos eszközöket. A középkornak van egy újabban felfedezett hozománya, és pedig az európai identitás elemeinek a keresését teszi lehetővé, nem csak a keresését, hanem ahhoz nem csak keresni, hanem találni is tud. Európa Tanács 1990-től létrehozott éppen ennek az identitásnak a fejlesztése, bővítése érdekében, létrehozott egy olyan intézményrendszert, ami az Európai Kulturális Utak nevet viseli. Na most, hogyha megnézik néhányat, kb. 20 egy néhány ilyen út van, de hát a Szent Jakab út, Szent Márton útja, Szent Ferenc útja, a Cluny szerzetesek útja, a Viking útvonalak, a Hanzavárosok, a Vas útja, az Olajfa útja, ezek csupa olyan kezdeményezések, amelyek határokon átnyúló, a mai határokon és az akkoriakon is átnyúló mozgásokat tételeztek föl, illusztrálják azt, hogy a középkor állandóan mozgásban volt, és létrehozhat olyan értékeket, amelyeket az európai identitás, a modern európai identitás is felhasználhat. A két kép, amit választottam, az Európa egyik legnépszerűbb és legismertebb szentjének a kultuszához kapcsolódik. Itt egy miniatúra, egy 15. századi miniatúrán látható a Szombathelyen született, a Szaváriában született Szent Márton, aki éppen akkor megosztja köpönyegét a koldussal. Ugye ez a nagy lelkűség, az önzetlenségnek az egyik legelterjedtebb gesztusa a európai ábrázolásmódban. A katedrális maga pedig a Túr városában lévő Szent Márton katedrális, és hát kiugratni nem tudom, de higgyék el nekem, én ott voltam és láttam. Ez a zászló, amit ott látnak, az a magyar zarándokok zászlaja, amelyik több évszázada található Túr városának katedrálisában. Úgyhogy ha oda egy magyar betéved, vagy szándékosan megy oda, nem kell, hogy idegenben érezze magát. A Anjou dinasztiák, gyakran esik szó arról, hogy az Anjouk úgy általában véve. És hát fölvetődik, hogy mi az Anjou kor. Hát nem egy Anjou dinasztia van, hanem több. Az évszámok ne zavarják meg önöket, azért kellenek, hogy kapaszkodni tudjunk valamibe, de annyi azért több látszik, hogy van négy nagyobb periódus, és abból három jelentős Anjou-ház, amelyek nincsenek föltétlenül szoros vérségi kapcsolatban egymással. Anjou grófság a Franciaország nyugati részén található, és amint látják, a Anjou grófságát Akvitánia hercegsége, Bretagne, Normandia veszik körül. Ezek azért érdekesek, mert természetesen ezekkel a területekkel, hol együttműködés, hol folyamatos konfliktus zajlott a középkor során. Végezetül itt van két kitűnő történész, Benda Kálmán és Jacques Le Goff fotója. Az első alkalommal, amikor Benda Kálmánnal, aki akkor a Magyar-Francia Történész Vegyes Bizottság társelnöke volt, ellátogattunk Jacques Le Goffhoz annak érdekében, aki a francia társelnök volt, annak érdekében, hogy csináljunk egy nagy Anjou kiállítást. Ez 1982-ben volt, ugye a Nagy Lajos halálának a évfordulója adott volna erre lehetőséget. Jacques Le Goff azzal fogadott minket, hogy ez nagyon érdekes, és hát bizony, ő most újból elolvasta a legkorábbi Anjou grófok történetét, és hát annyi kegyetlen, kemény, vad, harcos és a civilizáció iránt nem túlságosan nyitott ember történetével nem nagyon találkozott, mint ott, és hát megkérdezte tőlünk, hogy hát miért akarjuk mi azt, hogy egy nagy állítással emlékezzünk meg a magyarországi Anjoukról. Hát mondtuk jobb híján és legjobb meggyőződésünkkel, hogy bizony nekünk inkább kellemes emlékeink vannak róluk, mire Jacques Le Goff, ahogy ott a pipáját tartja, szívott egyet belőle megadóan, és azt mondta, hogy úgy látszik, hogy jelentősen javít rajtuk az export. Na, ezt most meg fogjuk majd nézni rövidesen, és hozzátartozik, hogy nagyon lassan mennek előre ezek a dolgok. Arra a kiállításra, nem arra, annál egy sokkal látványosabbra, amit mi akkor terveztünk végül is egy kicsit eltolva időben, 2001-ben került végül is sor, de megérte. Tehát van több Anjou-kor, és egy kicsit azt is mondhatnánk, hogy mindenkinek más az Anjou-kora. Nekünk a 14. század, ezzel úgy meg is vagyunk elégedve. Azt is gondoljuk, hogy az olaszoknak meg a 13. körülbelül sejtjük. Az angoloknak a 12., mert hát ezekkel a Plantagenetekkel végül is akkor kerültek kapcsolatba. A franciáknak meg valahogy érdekes módon ez a bizonyos Anjou-René korszaka az, amelyik az Anjou-kort jelenti. Elsősorban a kulturális, civilizációs fejlődés és lehetőségek tekintetében volt látványos az az időszak. Egyébként most is számos olyan épület, kiadvány, műalkotás létezik, amely abban az időszakban, elsősorban Anjou-René időszakában született. Az Anjou dinasztia mindig meglehetősen erőteljesen mozgékony és expanzív dinasztia volt, függetlenül attól, hogy az első, a második vagy a harmadik dinasztiáról van szó. A mozgás irányai először észak felé és dél felé mentek. Egyrészt észak felé, azaz Normandia, majd Anglia irányában. Másrészt pedig dél-kelet felé, mint hogy az egész nyugati kereszténység valahol azért a Szentföld felé fordulva élte életét. A második dinasztia a déli és a mediterrán irányt folytatta, ott meg is kapaszkodott, és azon túlmenően Közép-Európáig is eljutott, aminek ugye a magyar történelemben is láthattuk nyomait. A harmadik dinasztia minden olyan elképzelést, amit az első és a második a történelme során megvalósított, vagy majdnem megvalósított, vagy összegyűjtött, Ugyancsak összefogott, és ahogy azt a címerben is látták, reménykedett abban, hogy abból valamit megvalósíthat, gyakorlatilag szinte semmit nem tudott megvalósítani. Az, amit itt látnak, ez Anzsévára, Anzsú grófok, majd később hercegek fészke, és hogyha úgy megnézik, akkor ez valóban ez a vár, ez nem az a kifinomult, kedves kis trubadúr ízlésű, hangulatos építmény. Ezek a kemény elefántlábas tornyok, ezek eleve sugallják azt a fajta hatalmat, erőt, és ha úgy tetszik, erőszakosságot is, amit időnként az Anzsú terjeszkedésben látni lehetett. Annyit még hozzáteszek, hogy ugye látják, hogy ezek meglehetősen magas, még a fölvétele ugyan perspektívában is erősíti, de ezek a tornyok meglehetősen magasak, nos, ezek már jóval kisebbek, mint amilyenek voltak, mert a tűzérség bejövetelével le kellett rombolni a tornyok tetejét, azért, hogy a 16-17. Századtól ott ágyúkat lehessen elhelyezni. El tudják képzelni, hogy milyen volt korábban. A dinasztikus expanzió résztvevői között különböző személyiségek voltak. A közülük többen értek el jelentős sikereket. Az egyik legjelentősebb talán az a bizonyos Fulkó nevű Anzsú gróf, aki jeruzsálemi király lett, és az előző képen itt éppen ő látható, amint egy lovas baleset következtében be kell fejeznie földi tevékenységét. A második csoport az bizony a Plantagenet vonal, amelyiknek az egyik legkiválóbb képviselője, ez a bizonyos Geoffroy mondja a francia, Geoffrey mondja az angol, akinek a apja is király volt, a fia is király volt, király lett, ő maradt herceg egyedül, ellenben övé az európai képzőművészet egyik legfantasztikusabb alkotása, ez a bronzból és Zománcból készült síremlék, ami Metz katedrálisában van, és ami ilyen embernagyságú, tehát egy óriási technikai és nem csak művészi teljesítmény is volt. És akkor jönnek az Anzsú címerek. A címerek nagyon sok mindent elmondanak önöknek. Ahogy látják, ez a régi Anzsú grófok címere, itt valójában olyan, mint egy kerék, és a kerék végén azért ott vannak a liliomok, amit végül is még lándzsaként is föl lehet fogni, tehát a liliomnak egy ilyen harcos bemutatása azért eléggé ügyes produkció. És hát ezek az Anzsúk kezdetben azért az oroszlánokkal szimpatizáltak inkább, különösen akkor, amikor Normandia is hozzájuk került. Úgyhogy a Geoffroy Plantagenetnek, vagy Geoffrey Plantagenetnek volt ilyen címere is, meg ilyen is. Látszik, hogy ezt szerette jobban, és ez volt a későbbi, mert ugye ez meg látszik az ábrázoláson is, amit itt látunk. A második Henriknek már egy oroszlános címere volt, majd két oroszlános, és hát oroszlán szívű Richard nem elégedett meg két oroszlánnal, neki már kellett legalább három, tehát ezt itt láthatják. Anzsú dinasztia nagyon komoly lendületet vett a 11-12. Században, és ugyanakkor egyre erőteljesebben kötődött a törzs területéhez. Ennek az egyik legérdekesebb példája, és a bevezető képeken ebből az épületből is láthattak részleteket, itt valósult meg egyébként az a bizonyos Anzsú kiállítás, amiről beszéltem a bevezetőben. Ez pedig Fontevrault apátsága, és Anzsé látták az imént a várat. Fontevrault apátsága nyugat egyik legnagyobb apátsága, és elkerülte azt, amit Cluny nem tudott elkerülni. Nem hordták szét a falait, eléggé komoly pusztításokat szenvedett el, de azért nem hordták szét a falait, mert kezdetben kaszárnyának, később pedig börtönnek használták, legalább a börtön használat az a falakat megtartja az utókornak, mondjuk nyilvánvalóan nem tett jót a benne lévő freskóknak és egyéb műalkotásoknak, de maga az épület legalább megmaradt. Egyébként egy magyar származású mérnök újítja föl, és ez még most is folyik. Az épület együttes egészen látványos, nem véletlen, hogy és ez egy élő épület együttes, folyamatos, egy kulturális központot hoztak létre, még az igazgató is ott lakik ebben a házban. A Plantagenetek Font Evreux-t ugyanolyan királyi nekropoliszként képzelték el, és valósították meg, mint amilyet a franciák Saint-Denis apátságában alakítottak ki maguknak. Ebben a bizonyos templomban találhatók a legismertebb és legnevesebb Plantagenetek, így második Henrik, ott található a felesége, Akvitánia Eleonóra, és hát itt pedig maga oroszlán szívű Richard zsizanyja, azaz síremléke található. Az épületet természetesen ugyancsak nagyon komoly pusztítás érte a francia forradalom idején, tehát a sírban nyilván nincs senki, ezek a kövek azok viszont eredetiek. A második dinasztia újított, és megindult igazán komolyan Dél-Franciaország, illetve Itália irányába. Az, aki mindezt megvalósította, az első Károly, Szent Lajos ifjabbik testvére, aki Anjou grófja lett, és azt követően pedig nekivágott Nápoly és Szicília királyságának a meghódításának, és ezen túlmenően pedig célja, nyilván, mint ahogy a korábbi Anjou grófoknak is, a jeruzsálemi királyság megszerzése, célja volt továbbá Bizánc elfoglalása, amit ugye a franciák a 16. század elején egyszer már egy keresztes háború idején velencei fölbérlésre megcselekedtek. Anjou városa tele van királyszobrokkal, ez ugye első Károlyé, ez pedig a hozzátartozó címer, amikor pedig megérkezik Itáliába, akkor azonnal mellé teszi a jeruzsálemi királyság címerét, hogy teljesen világos legyen, hogy ő most éppen milyen terveket forgat. Az épület maga pedig az Anjoui katedrális, amelyik ugyancsak egy szimbolikus képződmény, és ez egy meglehetősen érdekes, Franciaországban eléggé elterjedt szokás, hogy azok az Anjou hercegnők, családtagok, akik elszármaznak valamerre, amikor elköltöznek-e világból, akkor visszagondolnak szülővárosukra és annak katedrálisára, és többnyire Aranyszelencében ide küldik vissza a szívüket. A katedrálisban nagy mennyiségű Anjou családi szívek találhatók, aminek nyilván megvan ugyancsak a maga sajátos összetartó ereje. Hogyha látnák, mint ahogy nem látják rendesen, de ez egy kettős kereszt, amit a katedrális középső tornyán van. Egy kettős kereszt, amelyiket Anjou keresztnek is hívnak, amelyik lotaringiai keresztként csinált karriert a későbbiekben, és ugye a kettős kereszt az valójában az igazi keresztnek a szimbóluma, és eredetileg bizánci, illetve keleti jelkép, magyar címerbe is Bizáncból került. A dinasztikus expanzió résztvevői negyedik csoportjába tartoznak a mediterrán déli bábokat kergető Anjou fejedelmek. Ezek közé tartoznak a Valois Anjouk, nekik annyi boldogságuk meglehetett, hogy ebben az időszakban lett a grófságból hercegség, tehát királyok nem, egyáltalában nem lettek, de legalább hercegek igen, és nagyon sok királyságról álmodtak folyamatosan. Ez a volt három Lajos egymást követően, akik Itáliában és különböző helyeken próbáltak megkapaszkodni sikertelenül. És hát volt egy nagyon érdekes színes személyiség, akiről már beszéltünk, ez a bizonyos Anjou René Renatus, aki börtönben is volt, egyetlen csatát nem nyert, viszont a művészeteket nagyon szerette, címeres könyvet írt, szakácskönyvet írt, minden olyat, ami szemszájnak ingere szó szerint. az minden olyan őt érdekelte. Amit itt látnak, az Anjou René szobra, mögötte az a vár található, amit az előbb mutattam önöknek. A Anjou René, mint fiatal, dinamikus herceg ábrázoltatik itt ezen a szobron. Az eredetiét a francia forradalom időszakában összetörték, beolvasztották, viszont a város készítetett egy újabbat, ennek esetleg az lehet a bája, hogy ez Jean-Paul Belmondo apukája készítette, de azért nem akkora művész, mint amilyen David Danger volt, aki az elsőt csinálta. A René király, ugye mindig az idézőjelet oda kell hozzá képzelni, nagy reményű fejedelem volt, és ő is meg akarta hódítani Itáliát, és nem tudom, hogy követte valaki, vagy mennyire, mert azért mondjuk tudományos szenzációnak számított. Azt a kutatók tudták, hogy Janus Pannoniusnak van néhány verse, ami nincs meg, mert a versről tudtak, vagy pedig arról tudtak, hogy a néhány sor létezik belőle. Nos, az internetnek hála, egy internetes keresés eredményeképp az egyik kitűnő budapesti kollégánk megtalálta Janus Pannoniusnak 1452-ben René királyhoz írott dicsőítő énekét, amiben nyilván minden szép és jó elhangzik, ami René királyról elhangozhat. Ráadásul ezt egy csata kapcsán írta Janus Pannonius. A csata 1442-ben Aragóniai Ferdinánddal szemben egy katasztrofális vereség volt. Tehát, hogyha most már le van fordítva magyarra, hogyha érdekli önöket, hogy egy nagy vereségből hogyan lehet fantasztikus panegirikuszt keríteni, akkor arra Janus Pannonius anyaga tökéletes példa tud lenni. És hát bizony verstanilag is látszik, hogy azért már mutogatja oroszlán körmeit, de még nem a legtökéletesebb szint. A Anjouk Dél-Itáliában erőteljesen megkapaszkodtak. Odaírtam, hogy kétarcú Anjou birodalom van, egyszerre modernizáció van, és hát ugye ez az időszak a szicíliai vecsernye is, amikor a franciák és a szicíliak közötti konfliktus eléggé komoly veszteségeket okozott mindkét oldalon. Mi ugye elsősorban a 19. századi romantika korszakbéli meg Verdi-féle utóéletét ismerjük, de hát annyit azért tudni kell, hogy a szicíliai vecsernye kapcsán azért mintegy 2000 franciát ott nagyon gyorsan lemészároltak. Ebből az is következik, hogy nem voltak igazán jó kapcsolatban, vagy nem tudtak igazán integrálódni abba a helyi közösségbe, ahol megjelentek. Ez azt eredményezte, hogy Palermo helyett Nápoly lett a főváros, tehát Anjou Károly tette fővárossá Nápolyt, építette meg a Castel Nuovo-t, amelyik Nápoly egyik szimbóluma. Ez a diadalívott közte az aragóniai, nem is nagyon illik oda, az egy későbbi képződmény. Nápolyt végül az aragóniaiak foglalták el, ez egy aragóniai katalán miniatúra, amelyik mutatja, hogy hogyan érkeznek oda. És ami történt még Dél-Itáliában, ez egy ugyancsak látványos dolog, amit ez a nagyon ritkán látható kéziratból kifotózott rész mutat, a Löweni Egyetem könyvtárában található, amelyik három egymást követő Anjou dinasztiát mutat. Ez ugye első Károly, ez a Róbert, második Károly, ez pedig Róbert. Ez a három dinasztia, három egymást követő uralkodó pár alapozta meg mind a dél-itáliai Anjou birodalmat, mind pedig a közép-európait. Hát valójában, akit itt látnak, ő Árpádházi Mária, akinek a köszönöm Anjouk magyarországi trónigénye. Az Anjouk Dél-Itáliában művészetekben is eredetit alkottak. Első Károly, második Károly, Mária és Róbert időszakában olyan személyiségek voltak ott, mint Giotto, Boccaccio, Petrarca, az internacionális gótika, a szobrászat, a festészet, a miniatúra látványos fejlődésnek indult. Amit itt látnak, ez Árpádházi Mária síremléke, A síremlék kultúra szó szerint és művészet nagyon komoly szintet ért el ebben az időszakban. Ez első Róberté, ez pedig Nápolyi Lászlói, amint látják, azért az is meglehetősen szépre sikeredett. Nagyon érdekes, és itt már visszaérkezik a kultusz. Amit itt látnak, és ez a bevezető képeken is látható volt, Nápolyba is megérkezik a Szent László kultusz. Ez azt jelenti, hogy Anzsuk igyekeznek asszimilálni azokat a hagyományokat, amelyek rájuk különböző országokban vártak, illetve várnak. Most ha megnézzük az Anzsuk magyar és lengyel királyságát, ugye már milliószor cáfoltatott az a sok tenger mossa mit, természetesen ebben az időszakban még Lengyelország határait sem mossa a tenger, nemhogy a magyar határokat, ugye ez a birodalom így néz ki, és ami bekövetkezik valóban, az a modernizáció, Magyarország és Lengyelország gazdasági, katonai, politikai nagyhatalom lesz, és komoly kulturális fejlődés tapasztalható. És van egy nagyon jelentős és nagyon fontos eleme ennek, és azt hiszem, hogy ez egy kicsit válasz arra a kérdésre is, amit Jacques Le Goff föltett nekünk annak idején, hogy miért lettek ezek az Anzsuk, miért hagytak kellemesebb emlékeket. Hát azért, mert egy idő után mindent megtettek annak érdekében, hogy felhasználják a helyi értékeket, a magyar szent királyok nemzetségével minél szorosabb kapcsolatban legyenek, és azt minél látványosabban fejezzék ki, ezt elsősorban Szent László esetében cselekedték meg. Tehát volt egy nagyon sikeres integrálódási folyamat, amiben az Anzsuk kétségtelenül a legnagyobbat alkották Közép-Európában. De hát vannak más területek is, és ezzel eljutunk fokozatosan a veszélyekhez is. Ugye Magyarország, Dalmácia, Horvátország és Szlavónia, amit itt látnak, megjelennek nem csak együtt a címerek, hanem külön-külön is. Mostanában, amikor hirtelen nagyon fontossá válik a nemzeti identitás, akár egy Európai Unión belül, azok a címerek, amelyek az előbb szépen egy címer pajzsra voltak összegyűjtve, elkezdenek önálló életet élni. Amint látják, ez a klasszikus Anzsu címer, nem felejtették el, már Károly Róbert rátette a Nápoly-Szicíliai királyságot ábrázoló kis felső hidat, tehát ez a magyar Anzsu címere. De hát ehhez kapcsolódik, a már az imént említettem, ez inkább oroszlán, az előző inkább leopárd volt, ez Dalmácia címere, ez Szlavónia címere, közben ott fut egy nyest, és ez pedig Horvátország címere, aminek ugye az a bája, hogy Horvátország címere csak a 16. század 20-as éveinek a végén jelenik meg ennek a saktábla ábrázolásnak, nincs korábbi változata. Dalmáciának nagyon sok van, de a saktábla az nincs. Úgyhogy horvát történész barátaink rettenetesen szomorúak voltak, és próbálták mindig előbbre vinni, mert milyen szép lett volna, hogy ebben az Anzsu birodalomban megjelenik a saktáblás címer is, de nem jelent meg. És hát ugye a horvát címerre azért is kell vigyázni, mert a horvát címert először az Ante Pavelić féle II. Világkor idejében létrejött usztasa állam alkalmazta, és miután az új Horvátország ugyanezt a címert vette föl, így elkerülendő a vádakat, megváltoztatták a saktábla rendjét. Ha olyan címert látnak, amelyik fehérrel kezdődik, és egyébként az a történeti, akkor ez a fasiszta Horvátország címere. Ha olyat látnak, amelyik pirossal kezdődik, akkor ez a modernizálódó, dinamizálódó Horvátországé, és hát megvallom őszintén, amikor raktam össze a címereket, riadtan állapítottam meg a végső ellenőrzésnél, hogy én a fehérrel kezdődött tettem fel először, de még időben kicseréltem. A másik, ami ugyancsak érdekes, egyetlen egy ország őrizte meg az Anzsu Liliomot a címerében, és pedig Bosznia. Bosznia méghozzá 92 és 98 között, ez volt a bosnyák címer, amit az Európai Unió vonzása és lendülete kissé átalakított, és az Anzsu liliomokat uniós csillagok váltották föl, de a csillagokhoz, ugye, amint látjuk, a liliomokon keresztül vezet az út. Ez az akkori bosnyák címer, amit itt látnak, ez pedig Kotromanics Erzsébetnek a Károly Robert feleségének, a bosnyák hercegnőnek a koronája, ez pedig az apjának a címere. Amit itt látnak, az egy nagyon szép lovagi öltözék, és Nagy Lajos lovagi öltözéke, teljesen árpádsávba, tehát magyar királyi címerbe van öltözve, amint látják. Hát maga Zára pedig velencei fönnhatóság alá került, ahol ugye büszkén hirdeti a velencei oroszlán, hogy azért végül is mégiscsak ők győztek. A Közép-Európát illetően említettem önöknek, hogy a nemzeti monarchiák céljaival és dinasztikus törekvéseivel való azonosulás volt a legfontosabb. Említettem a Szent Királyok örökségét, ennek az egyik legcsodálatosabb megnyilvánulása, a Vatikánban őrzött Anjou legendárium, ez itt Szent Gellértnek a történetét, ez pedig Szent Lászlónak a történetét mondja el, több ilyen van, ezt a kettőt választottam ki, és hát amint látják, az a bizonyos Anjou aranyforint, ami ugye napjaink fizetőeszközét is inspirálta, nem csak értékes volt, de szépen is nézett ki, és hát az Anjouk elkezdték azt, ami a dolguk, megvédeni az ország déli határait. Ez egy olyan csatajelenetet ábrázol, amiben a Nagy Lajos a török ellen harcol. Közép-Európában volt egy másik jelentős kísérlet, és pedig Lengyelország. Lengyelország, amelyiknél ez sajátosan zajlott, amennyiben ugye Hedvig, Nagy Lajos ifjabbik leánya, lengyelek számára Jadviga, került a lengyel trónra, nagyon fiatalon, és nagyon fiatalon is halt meg, viszont ez alatt az idő alatt is sikerült a lengyelek szívével lopni magát, és az egyik legnépszerűbb lengyel szent, akinek a Wawelben lévő síremlékét látják itt, ugye Jagellő Ulászló a férje, ő Nagy Lajos, mint lengyel király. És két dolgot mondanék még, az egyik, ami talán akár még napjainkban is aktuális lehet, ugye 1364-ben Kázmér megalapította a Krakkói Egyetemet. De a működéséhez nem volt pénz, vegetált az egyetem, ráadásul nem volt teológiai fakultása, csak jogi, az meg, mint tudjuk, teljesen másodrendű a középkorban, ahol nincs teológiai fakultás, azt az egyetemet nem jegyzik. Hedvig ellenben úgy döntött, hogy ez így nem mehet tovább, és ékszereit, nem tudom, hogy ilyesmire napjainkban számítani lehet-e, teljes ékszerkészletét az egyetem helyzetének stabilitása érdekében az egyetem számára adta át, ez pedig a Krakkói Egyetem jelvénye. Azt hiszem, hogy ez is azok közé tartozik, amikben esetleg meg kellene próbálni reménykednünk. Nem tudom, hogy mi marad. További azonosulási törekvések a Zára városára vonatkoznak. Zára városa, amelyiknek a védőszentje Szent Simon, Szent Simeon, és ez több szempontból érdekes, de ami miatt nagyon érdekes, az, amit önök most itt látnak, az a 14. századi Európa egyik legfantasztikusabb műalkotása. 260 kiló ezüst és nagyon szépen és bőven aranyozott szarkofág, amelyik Szent Simon erekjéjét őrzi, és ami a Zárai katedrálisban található. Itt ábrázolja Nagy Lajost és feleségét, és számos más rendkívül érdekes ábrázolás van rajta. Ez, amit látnak, ez itt az a bizonyos Anjou címer, amelyik ugye mindenhol megjelenik, Horvátországban is. Ha tehát a dinasztikus expanzió örökségét nézzük, akkor Közép-Európában Anjouk, Luxemburgok és Aragóniaiak hatása mutatható ki, illetve az Európa középső része felé ezek a hatalmak próbáltak meg mozogni. Hogyha ezeket a kérdéseket most tanulmányozunk, akkor egy új lehetőséget tapasztalhatunk. Megtalálunk olyan vonalakat, olyan irányokat, amelyek a mostani európai építkezéshez inspirációkat adhatnak. Hogy más nem mondjak, Franciaország, amelyik ugye köztudottan eléggé adminisztratív, sőt a francia forradalom óta kizárólag adminisztrációban gondolkodott, amikor a nemzeti királyság területét, illetve a nemzeti királyság, illetve a köztársaság főleg területét fölosztották. Hát most Franciaországban újjászülettek a régiók, megtalálták régi történelmi nevüket, és most Burgundia van, Anjou van, Toulouse van, Akvitánia van, Normandia van ismét, és kezdenek eltűnni azok az adminisztratív megyeegységek, amelyek többnyire földrajzi neveket viseltek. Hogy üzenet tud lenni, azt talán mutatja az egyik legismertebb együttműködési vállalkozás, amire ugye sor került. Most ünnepeltük nemrégiben a 20. évfordulóját ugye az úgynevezett visegrádi együttműködésnek, amelyik az 1335. november elején létrejött Károly Magyar János cseh és Kázmér lengyel király közötti királytalálkozó emlékeként hozta létre az úgynevezett visegrádi csoportot, amelyik egy aktív és regionális csoportként kellett volna, vagy kellene, hogy működjön. Ez hol sikeresebb, hol kevésbé sikeres, de hát ezekkel a konstrukciókkal általában ez szokott lenni a probléma. A másik dolog, amit mondani szeretnék, hogy ezeknek a középkori és korábbi időszakból származó összetartó elemeknek a kezelése, az keresése és kezelése komoly lehetőség, ugyanakkor növeli a szakmai felelősséget is. Jó néhány esetben lehet azt tapasztalni, hogy talán a történetiség kárára egy kicsit ismét olyan szép konstrukciókat próbálunk megépíteni, mint amilyet Anjou René címerén látunk, és amikor mondjuk az ember azt olvassa, hogy a Vlad Cepes valójában nem is volt gonosz ember, hanem tulajdonképpen Európát védte a fenyegető török támadás ellen, és mint ilyen Európa védőpajzsa volt, és Európa egyik eszköze, akkor az ember elbizonytalanodik, mint hogy akkor is elbizonytalanodik, hogyha arra gondol, hogy Attila nagyvezért úgy emlegessük, vagy emlegessék néhányan, mint a korai Európa egyik legjelentősebb kovácsolóját. Ezt szerettem volna hangsúlyozni befejezésként, és azt is, hogy ezekhez a munkálatokhoz vissza kell térni a forrásokba és a forrásokhoz, és azokat nem csak újra értelmezni kell, hanem a valódi alapkutatásokat is kell végezni hozzá. Ebben szerencsére Szeged egyáltalában nem áll rosszul. Amennyiben 1990-ben Kristó professzor úr megindította az Anjou-kori okmánytárat, melynek 27 kötete jelent meg, és amelyet most Almási Tibor tanár úr irányít, amivel az egész Anjou dinasztikus vállalkozást lehet tanulmányozni. A dinasztikus expanzió öröksége, látjuk, mindenhol földolgozzák. Ez az a bizonyos Anjou kiállítás, de volt luxemburgi Zsigmond, volt Párizs, volt prágai Zsigmond, volt barcelonai, és hát volt több Mátyás kiállítás is. Tehát a Európa és a mai nemzetek annak, amit Európa számára a középkor jelentett, egyre nagyobb értéket és fontosságot tulajdonítanak. És ha mutattam az imént Nagy Lajosnak a lovagi öltözékét, akkor hadd mutassam be René királyét, amelyik ugyancsak szép és látványos. Azért ez is egy kicsit árpádsávos is, és ez ugye abból az alkalomból készült, hogy René király születésének 600. évfordulóját ünnepelték mindazok, akik számára az az örökség, amit René király most jelent, fontos. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Köszönjük szépen docens úr előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
5. Károly német-római császár, aki 1500-ban született, 1558-ban halt meg, az ebbe a elmondottakba milyen szerepet játszott egyáltalán? Ez van az egyik. A másik pedig az, hogy itt élő, Szegeden élő francia, aki egyik unokámnak az apja, kérem szépen, az azt mondja, hogy a magyarok a 850-es években, nem tudom pontosan, elmentetek kelet, Franciaországba, falukat lenyulasztatok, ennyi, tudnak rólunk, ezt tanítják. De már azt nem tudják, hogy Vitéz nagybányai Horthy Miklós ideje alatt, ugye ide menekültek a franciák, de a Balaton déli partjára több mint 800-an. Hát, hogy ez ebből mi a, tehát elsőre a 5. Károly, illetőleg ez a, hogy mi ebből az igazság. Köszönöm szépen.
Én akkor megpróbálok mindkét kérdésre válaszolni. Egyrészt 5. Károly ugye éppen 1500-ban született, tehát 2000-ben pont óriási ünnepségek voltak a körül, hogy 5. Károlynak mi az öröksége, és milyen szerepe lehet és lehetett. Nyilvánvaló, hogy a Habsburg uralkodók közül az egyik legnagyobb és legmaradandóbbat alkotó személyiség volt. Az is nyilvánvaló, hogy az ő nagyapja még burgundi herceg volt, úgyhogy a francia kapcsolódás az meglehetősen erőteljes volt az ő részéről. Ugyanakkor az a fajta birodalmiság, ami szóval azok a birodalmak, amelyek eljutnak a mai napig, azokkal sokkal nehezebb az európai konstrukcióban azonosulni. Tehát a Habsburg birodalom még túlságosan korai, hogy mint valami fajta előkép jelenjen meg, holott nyilvánvalóan közé tartozik, és aki ezt igazán így akarta fölfogni, az maga Habsburg Ottó volt, aki ugyancsak az egyik legtehetségesebb és legnagyobb uralkodója lehetett volna a Habsburgoknak. Ehelyett lett Európa parlamenti képviselő, és egyébként ezzel át is vezetem a mondandómat az ön második kérdésére. Egyébként a Magyarország iránti elkötelezettségnek és a magyar ügynek a leglelkesebb támogatói közé tartozott. Az a kiállítás sorozat, amit mi akkor csináltunk, és aminek a nyitása volt ez a bizonyos Európa, az Anjou Európa című kiállítás, és még több más hasonló. Azokon például Habsburg Ottó is rendszeresen részt vett, és tevékeny szerepet is vállalt benne. Most én azt szeretném még ehhez hozzátenni, hogy a helyzet azért eléggé jelentősen változott. Tehát a Magyarország francia külföldi és általában franciaországi megítélése szempontjából is a rendszerváltozás időszaka egy nagyon komoly nyitást hozott. Egyrészt egymásra találtak a Magyarországon kívül élő magyarok és a Magyarországon lévő magyarok. Másrészt az Európai Unió felé közeledő országok iránt nagyon komoly érdeklődés nyilvánult meg. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy 1999. januárjától dolgoztam 6 éven keresztül a Párizsi Magyar Intézetben, és ezeknek a programoknak egy részét mi magunk készíthettük, illetve készítettük elő. Nagyon nagy örömmel látom, hogy különböző területeken, intézmények között, városok között, emberek között, kutatóközpontok között a kapcsolatok megmaradtak, és sokkal intenzívebbek is. Egyébként én azt hiszem, hogy ugye nyilván Magyarországról is alakultak ki olyan képek, mint ugye a klasszikus a csikós-gulyás változat, amit mi általában kiszoktunk kérni magunknak, ott nem biztos, hogy föltétlenül jól tesszük, mert egyrészt az egy olyan kép, ami nem negatív, másrészt pedig teljességgel benne van az európai gondolkodásban, ehhez hozzá kell tenni újabb elemeket, és ezekre volt is lehetőség. Mi a végén egy kicsit maliciózusan úgy zártuk az akkori magyar év programokat és az ezzel kapcsolatos beszélgetéseinket, hogy a szép derék, vagány, bajszos, kiváló magyar lovas helyébe szívós munkával, kemény marketinggel elhelyeztük a kissé kikerekedett, meleg vízben üldögélő, sakkozó ember képét, ami ugye a magyar fürdőkultúrát volt hivatott kifejezni és terjeszteni a világban. Ezt is lehet előrépésként tekinteni. A másik dolog, ami abszolút szemléleti, és ehhez a korszakhoz kapcsolódik, amit idézett, az azt látni kell, hogy Európa számára a normann állam megalapítása és a középkori magyar állam megalapítása az ugyanannak a logikának geográfiailag két különböző helyen lévő része. Most míg rólunk az maradt meg, hogy bekalandoztuk Európát, mondjuk mi, végigraboltuk Európát, mondják azok, akiknek az országáról szó van. A vikingek, látták, van vikingek útja, a vikingek valahogy, és a normanok valahogy sokkal sikeresebben integrálták saját képüket Nyugat-Európába, mint ahogy azt eddig mi tettük, de hát lehet ezen javítani.
Köszönjük megtisztelő figyelmüket a Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében. Egy hét múlva Stahó László, a Szegedi Tudományegyetem zeneművészeti kar egyetemi adjunktusa tartja meg a Zenébe rejtett személyiség bevezetés a zenei előadó művészet lélektanába című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!